Dicsértessék a Jézus Krisztus, mindörökké, amen. Az Úr legyen veletek, és a te lelkeddel. Evangélium Szent János könyvéből. Dicsőség neked, Istenünk! Abban az időben így tanított Jézus. Aki a mennyből jön le, az mindenki fölött áll, aki viszont a földről való, az földies, és a földi dolgokról beszél. Aki a mennyből való, az felülmúl mindenkit. Arról tesz tanúságot, amit látott és hallott, tanúságtételét azonban senki sem fogadja el. Ám aki mégis elfogadja tanúságát, az megerősíti, hogy az Isten igazmondó. Akit Isten küldött, Isten igéit hirdeti, mert Isten nem adja szűkösen a szent lelket. Az Atya szereti a fiút, és mindent az ő kezébe helyezett. Aki hisz a fiúban, annak örök élete van. Aki pedig nem hisz a fiúnak, az nem nyeri el az örök életet, hanem Isten büntetése sújtja. Ezek az evangélium igéi. Áldunk téged, Krisztus! Kedves testvérek, a legelső megjegyzés a mai evangéliumhoz az, hogy a bevezető mondat egy tévedés. Azt mondta az evangélium legelső mondata, így tanított Jézus. Ezt mondja ez a liturgikus szöveg. De ha kézbe vesszük az evangélium teljes szövegét, vagyis a Szentírást, akkor megbizonyosodhatunk róla, ezek nem az Úr Jézus szájából elhangzó szavak, hanem keresztelő Szent János utolsó tanúságtétele Jézus Krisztusról. Ugyanakkor azt is be kell látnunk, hogy ezeket a szavakat bátran elmondhatta volna az Úr Jézus is, hiszen ott valójában az ő természetéről van szó. Ő az, aki felülről jött, ő az, aki arról beszél, amit látott és hallott. Ő az, aki teljes bizonyossággal állíthatja, hogy az Atya szereti a fiút. Vagyis a liturgikus bevezetés nem megtévesztő, inkább leegyszerűsítő. Könnyebben érthetővé teszi a kijelentést. A szituációba mégsem illik bele, mert az egésznek a szöveg környezete egy vita, amely a keresztelő Szent János és a zsidók között keletkezett. Azzal vádolták be ugyanis keresztelőnél Jézust, hogy ő is keresztel, és most az emberek jó része ő hozzá megy. Ezt a háborgást csillapítja le János az Úr Jézusról tett vallomásával. Az eddig elmondottakkal szemben egy harmadik változat tartható igazán valószínűnek. Ez pedig az, hogy itt János evangelista szerkesztői működését érthetjük tetten. Vagyis az evangelista, aki sokkal későbben az események után írta meg evangéliumát a Szentlélek irányításával, az eredeti tanítást a keresztelő szájába adja. Ez csak dramatikai fogás, mert végül is mindegy, hogy ki mondja ki az igazságot. Ez a helyzet azonban így fölmagasztalja Jánost, kimutatva alázatosságát. Ő valóban csak előfutár, aki alázatosan beismeri, ismét, hogy Krisztus nála nagyobb. Annak a hasonlatnak a teológiai lényegét adja itt, amit korábban mondott, a mennyasszony a vőlegényé, ő pedig csak a vőlegény barátja, aki együtt örül a vőlegénnyel. De Krisztusnak kell növekednie, és neki, Jánosnak kisebbednie. Joggal foghatjuk fel tehát ezt a részletet úgy, mint az evangélista magyarázatát, az Úr Jézus szavaival elmondott értelmezését a keresztelő tanúságtételéről. Azt hiszem, még jobban megérthetjük az egész helyzetet, ha maga teljességében értelmezzük keresztelő Szent János és az Úr Jézus kapcsolatát. Ez a kapcsolat pedig még magzati korukból kezdődött. A szűzanya látogatásakor Erzsébetet eltöltötte a Szentlélek, a még meg nem született János pedig fölújjongott édesanyja méhében. Vagyis a Szentlélek volt a megfogant Krisztus és a meg nem született keresztelő János között a lelki kapcsolat. Ezt fedezhették föl mindazok, akik János születésekor és apja némaságának megszűnésekor jelen voltak, ezért mondták, vajon mi lesz ebből a gyermekből, hiszen nyilván az Úr volt vele. Így szoros összefüggést láthatunk Szent Lukács és Szent János evangéliuma között az értelmezés tekintetében. János szavai ugyanis ebben a Szentlélekben való találkozásban gyökereznek. Ehhez vehetjük hozzá azt is, hogy ő látta, hogy a Szentlélek nem csak megjelenik, hanem rajta is maradt Krisztuson. Számára tehát teljesen egyértelmű volt, hogy az Isten báránya, akire rámutatott, földről Istentől jött személy. Istenségét talán nem ismerte föl, de az bizonyosan tudhatta, hogy Istennel igen szoros kapcsolatban lehet. Ezért állíthatta a maga föltételezése szerint, hogy a mennyből jött, akit Isten bárányaként nevezett meg. Aki a mennyből jön le, az mindenki fölött áll. Bizonyos értelemben mondhatnánk, hogy valamennyien a mennyből jövünk le, hiszen mindannyiunknak Isten a teremtője, és tőle kapjuk lelkünket. Csak hogy itt az evangélista valami többről akar szólni. Nem az eredetünkről beszél, hanem a küldetésünkről. Márpedig mennyből való küldetést csak Jézus Krisztus kapott, aki nem a teremtés rendje szerint, hanem a megváltás rendje szerint mennyei. A részlet közepén lévő mondat magyarázza meg igazán ezt az elsőt. Ott ez a kijelentés áll, akit Isten küldött, Isten igéit hirdeti. Pontosan ezért áll mindenki fölött Jézus Krisztus. Itt még nincs szó az ő istenségéről, az csak később fogja kinyilatkoztatni, hogy ő és az Atya egy. Most a küldetés szempontja fontos. Ezzel emeli ki a Szentíró, hogy miért fontosabb és lényegesebb számunkra az Úr Jézus tanítása, mint keresztelő Szent János szavai. János Isten megbízottja, míg Jézus Krisztus Isten küldöttje. A megbízott az e világiak közül lett kiválasztva, tehát csak annyit tud hirdetni, és csak arról tud beszélni, amit elmondtak neki, és amit megtapasztalt. De a küldött az nem csak üzenetközvetítő, hanem felhatalmazással bíró személy. Valakinek a nevében szól, akitől nem csak szavakat, hanem hatalmat is kapott. A küldött a mennyben jelenlévők közül lett kiválasztva, hogy eljöjjön és szóljon hozzánk. Nem írták le számára, és nem rágták a szájába, mit mondjon, hanem a helyzetnek megfelelően beszélhet. Tudja, hogy mi a cél, és ezért annak az elérése érdekében tud szólni, alkalmazkodva a helyzethez. A meghökkentő ebben az ügyben az, hogy János szavait elfogadták az emberek, az Úr Jézusét viszont nem. Menthegetnénk ezt a helyzetet azzal, hogy János e világi szavakat és kijelentéseket tett, ezért azok elfogadhatók és érthetők voltak az emberek számára. Jézus azonban, aki fölülről jött, olyasmiket mondott, amik természet fölöttiek, és így felülmúlják az emberek képességeit. Ez azonban kétszeresen sem helytálló. Részben azért nem fogadható el, mert Isten nem azért küldte közénk a fiát, hogy rejtvényeket mondjon nekünk, vagy értelmünket felülmúló dolgokról beszéljen. Nekünk szól a Krisztus által mondott tanítás olyannyira, hogy joggal állítjuk, Krisztus a megoldása mindennek, ami az Ószövetségben elhangzott. Vagyis a prófétai jövendőlések Jézus Krisztusban nyerik el magyarázatukat és értelmüket. Krisztus pedig a mi emberségünket vette föl, és a mi nyelvünket beszélte, ahogyan velünk étkezett vagy éhezett, velünk fáradozott vagy pihent. Éppen azért jött közénk, hogy Isten szavát minél jobban megértsük. A másik indok sem áll. Keresztelő János ugyanis éppen Jézus Krisztusról tett tanúságot nagy alázatosan. Egyértelműen kijelentette, hogy nem ő a várt messiás, mint ahogyan arról világosan beszélt már, ő csak a vőlegény barátja. Némelyek meg is értették ezt a tanúság tételét. Az utolsó jeruzsálemi zarándoklás tartózkodás előtt nyilván egyre fenyegető főpapi viselkedés miatt az Úr Jézus egy időre visszavonult oda, ahol annak idején a keresztelő keresztelt. Erre azt írja az evangélista: sokan keresték föl, mert így vélekedtek, János ugyan egyetlen csodát sem művelt, de mindaz, amit Jézusról mondott, igaz volt. És sokan hittek benne. Ebből pedig az következik, hogy a legtöbben még keresztelő János szavaiban is válogattak. Bizonyos dolgokat elfogadtak tőle, de éppen a legfontosabb tanúság tévő szavait nem fogadták be. Ennek pedig csak az lehet a magyarázata, hogy a keresztelőben a furcsaságot keresték, nem pedig az isteni üzenetet. Megborzongtak a fenyegető szavain, de nem tértek meg még a felszólítására sem. Akit Isten küldött, Isten igéit beszéli, mert Isten nem adja szűkösen a szent lelket. Olvassuk az evangélista magyarázatában. Ezt a kijelentést úgy tűnik, egyenesen értelmezhetjük az Úr Jézus működésére. Őt eltöltötte a Szentlélek egész működése során. Amint rajta maradt a lélek a Jordánnál, úgy a továbbiakban is a lélek által működött. Viszont az a kérdés, hogy kellett-e az atyának adnia a lelket a fiúnak a működéséhez, hiszen valljuk, hogy a Szent Háromság egy lényegű személyei mindhárman, atya, fiú, Szentlélek, mindenféle alá- és fölérendeltség nélkül. Az atya végtelenül szereti a fiút, ami, mint ahogyan a fiú is végtelenül szereti az atyát, és pontosan ez a szeretet a harmadik személy, vagyis a Szentlélek. Ők tehát elválaszthatatlanok, nem kell külön megadni a fiúnak a lelket. Mondható, hogy ami a Jordánnál láthatóan történt, az a keresztelő meggyőzésére történt, hogy bizonyos legyen abban, nem tévesztett el, kit kell bemutatni a világnak. Amúgy pedig magától értetődő, hogy az Úr Jézus Krisztus a maga embersége szerint megkapta a szent lelket emberi működéséhez. De más értelmet nyer az evangélista megjegyzése, ha figyelembe vesszük azt, hogy milyen sokszor beszél arról, hogy az Úr Jézus adja meg nekünk a szent lelket, és egész működése éppen erre irányul, hogy mi elteljünk a lélekkel. Nikodémusnak azt mondta az Úr, aki nem születik vízből és szent lélekből, nem mehet be Isten országába. A szamáriai asszonynak is erről beszélt, lélek az Isten, akik imádják, lélekben és igazságban kell imádniuk. A sátoros ünnep utolsó napján pedig ezt az ígéretet tette, aki hisz bennem, annak szívéből, az írás szavai szerint, élő vízforrásai fakadnak. Ezt a lélekről mondta, amelyetben a benne hívőknek kellett részesülniük. Ezek alapján mondhatjuk, hogy az evangélista Jánosnak ez a megjegyzése előremutató utalás az Úr Jézus működésének céljára. Ő Isten igéit hirdeti, és ezzel bőségesen adja a lelket mindazoknak, akik most talán még nem értik, de akik éppen arra vannak meghívva, hogy a lélek által teljesen fölfogják és kövessék Krisztus tanítását. És ezzel választ kapunk az elején föltett kérdésünkre, miért is nem hisznek Jézus Krisztusnak? Ehhez még bizony érlelődnie kell az embereknek. Akiben megvan a lelkiek iránti fogékonyság, abban kiérlelődik, mégpedig a Szentlélek által, hogy felfogják Krisztus szavai lélek és élet. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mária Rádió.
Jó hírek! A Mária Rádió egyházi hírösszeállításait hallják.